Ez nagyon jó. Ezt valószínűleg Isten erről akar beszélni, mert én is valami ilyesmivel készültem. És mint sokszor máskor nincs, most van még jegyzetem is. És csak kérünk, Uram, hogy te taníts minket, és köszönjük az üzenetet. Köszönjük, hogy felkensz minket. Köszönjük a Gyuri szavait, és csak kérlek, hogy kent fel az én szavaimat is te nevedben. Amen. És azt írtam a jegyzetem elejére, hogy hova nézel. Hova nézel? Nagyon nagy kérdés. Ez nem egy, hogy hova nézel, az nem egy másodlagos kérdés, nem egy apró részlete az életünknek, hanem valami, ami mindenre árnyékot vet. Valami, ami meghatároz mindent. Hova nézel? És ez félelmetes. És egy hatalmas lehetőség egyszerre. Kerget hátulról, mint egy veszett kutya, és egy dicsőséges lehetőségként ott van előttem, ami után kinyújthatom a kezemet. Hova nézek? Úgy élem az életemet, ahogyan a szememet vezérlem. Úgy élem az életemet, ahogyan a fülemet irányítom. Mire figyelek? És két verset szeretnék így elsőre felolvasni, és az első az 119. Zsoltár, 25. vers A része. Életem a porhoz tapad. A Károlyi azt hiszem úgy mondja, hogy a lelkem a porhoz tapad. Az életem, a lelkem a porhoz tapad. Ez egy kijelentés, pont. Az enyém nem tapad a porhoz. Miről beszélsz? Hagyjál már. De igen, Isten azt mondja, hogy a lelkünk a földi dolgok, a természetes dolgok felé gravitál, tapad, zuhan. Teljes természetességgel, ha magadra hagyod, ha magára hagyod a lelkedet, ha nem beszélsz magadhoz, ha nem keresed a fókuszt, ha nem törődsz ezzel, akkor minden erőlködés nélkül, rövid időn belül a lelked a porhoz fog tapadni. És beszéltünk mi már erről, de ha esetleg bizonytalan volnál, hogy mit jelent ez a por. A por az anyagi világot jelenti. A por a részecske szónak a szinonimája, vagy nem is tudom, jelzője. A részecskékből álló világot jelenti. A por. Ami körülvesz, amit látok, amit elsődleges valóságként fogok föl. Mi az a valóság, amiben te élsz? És ott a családod, ott van az egészséged, ott van a kocsid, a felelősséged, a jogaid, az emberek körülötted, a karriered, a játékaid, a vágyaid. Ott van mindaz, amivel ez a világ körülvesz. A por, amihez hozzátapad a lelkem. Azaz, a lelkem kötődik, a lelkem nagyra értékeli, a lelkem figyelembe veszi. Mire figyeljek? Hogyan éljem az életemet? Hát figyelek a családomra, figyelek az üzletemre, figyelek a jogaimra, figyelek a kötelességeimre, és a lelkem a porhoz tapad. És a másik vers, amit kiindulási alapként használni szeretnék, az a zsidókhoz írt levél a 11. fejezetében, a 27. vers. B része, és ez Mózesről beszél, aki kivezette Egyiptomból Izraelt, aki egy ember lévén egy bukott hercegként igazából, ugye, mert neki el kellett menekülnie Egyiptomból, ahol úgy nőtt föl, mint a fáraó fia, herceg volt, és aztán megölt egy egyiptomit, és menekülnie kellett, köztörvényes bűnözőként, kicsit egyszerűsítve, gyilkosként, és 40 évet töltött a pusztában. El tudod képzelni, hogy Mózes története a legnagyobb Balek történeteként van feljegyezve a Bibliában? A legnagyobb lúzer, tudod, nagy elbetű. Mózes, lúzer vagy, vesztettél, hogy lehetsz ekkora marha? Mózes, te voltál a fáraó fia, herceg voltál, a világ második, harmadik, negyedik embere voltál, te voltál a trónörökös, vagy valami ilyesmi, és megöltél valakit, mert elborult az agyad valamiféle nacionalista gondolkodás miatt. Lúzer vagy. Eltapsoltad. És most birkákat legeltetsz a pusztában, mint valami, tudod, mint valami Mózes. Nem? Nem? És azt tudod, te az ő sztória, és a sorsa gyorsan változott, gyorsan jóra fordult, 2 év múlva kapott egy, nem, 40 évig volt a pusztában. 40 év, 80 éves volt, amikor a misszióját elkezdte. Ez jó? Lúzer vagy, Mózes. És nem, nem. Mózes a világtörténelem egyik legnagyobb alakja. Mózes igazából lehet mondani, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb vezetője, hanem a legnagyobb vezetője. Isten egyik hatalmas embere. Az az ember, akiről Isten azt mondta, hogy a barátom, akivel színről színre beszélek. És Mózes annak ellenére, hogy lúzer volt, kivezette a népét Egyiptomból. Hogyan? És erről szól ez a vers. Azt mondja, hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, és itt jön a kulcs, mint aki látja a láthatatlant. Mint aki látja a láthatatlant. Mint aki látja a láthatatlant. És tudjuk, hogy mire gondol, ugye? A láthatatlan az Isten. A láthatatlan az Isten ereje, Isten ígéretei, Isten jelenléte, az ő hűsége. Hogy amit ő megmondott, az úgy is van, és úgy is lesz. Hogy ő nem volt egyedül, hogy ő nem egy birkapásztor volt a pusztában, hanem valaki, akit a mindenható hívott el. És nem állított mellé egy 10 000-es sereget, hanem azt mondta, hogy vedd a te botodat, és ez lesz a te tekintélyednek a jele. Dobd a földre, kígyó lesz belőle, fogd meg a farkát, megint bot lesz belőle. Tedd a kezedet a szívedre, kiveszi a kezét leprás, dugd vissza, kiveszi és tiszta. Ez volt Mózes hatalma. És jó trükk, tehát ezzel ma pénzt is tudnánk keresni, ugye? Nekünk még ilyen csodáink sincsenek. Te ledobod a botodat, és ugyanúgy bot. Lehajolsz érte, kicsit fáj a derekad, de ugyanúgy bot. Nekünk még annyi sincs, mint Mózesnek, ha lehet így mondani. A por szintjén, azon a szinten, amit láthatunk, amit tudod, oda tudunk dörgölni a hitetlen haverunk orra alá, hogy itt van öreg, nem hiszed? Hát itt van, nézd meg! Csettintek, esik az eső, csettintek, eláll az eső. Tudsz ilyet csinálni? Ledobom a botomat, kígyó, csoda, tudod? Van egy hatalmam, van valami, amit látok. És Mózesnek ennyi volt, de Egyiptom ellen kellett mennie. Mint hogyha neked most bekéne, nem is tudom, Egyiptom, akkor a világ egyik leghatalmasabb, legcivilizáltabb országa volt, ugye? Lehet ezt mondani? Mintha be kéne menned az Amerikai Egyesült Államokba, és azt kellene mondanod, hogy elviszem a színesbőrűeket. Az összes színesbőrűt elviszem innen. Bush, ülj le, van egy üzenetem Istentől. Viszem a színesbőrűeket. Mit csinálsz? Tehát ez ma fél ország. Negyed ország. Nem viheted el őket. Tönkre megyünk. De elviszem őket. És sikeres vagy ebben. És fél év múlva, tudod, Afrikában egy új ország alakul, és nem, mondtam egy példát. Ez lehetetlen misszió, lehetetlen küldetés. És Mózes volt az, akit Isten használt, és ő kivezette a népét Egyiptomból. Hogyan? Mint aki látja a láthatatlant. Mint aki látja a láthatatlant. Te ne kivágnál? Te csinálnál egy ilyet? Csinálnád csak a tizedét? Elhiszed, hogy a vállalkozásod lehet több annál, mint ami ma? Hogy az a látás, amit esetleg évek óta dédelgetsz a szívedben, anélkül, hogy a bálványod volna, ugye, tehát nem arról van szó, hogy meggazdagszom, hanem van egy látásod, hogy igen, Isten esetleg el akarja vinni az üzletemet valahova. Isten el akarja vinni az életemet egy bizonyos pontra. Van egy látásom. Mered követni ezt a látást? Van erőd hozzá? Mint aki látja azt, ami most még láthatatlan? Ha van hited Istentől arra, ami az életed lehetne? És igen, de ezen áll vagy bukik minden, hogy hova nézek, hogy mire fókuszálok, hogy mire összpontosítok. Mert hogyha hagyom, akkor a lelkem a porhoz tapad. És a por, és ez az üzenetnek talán a lényege, ez a két oldal, hogy ha a lelkem a porhoz tapad, az bizony lehúz engem. Lehúz. Kiábrándító. Elkeserítő. És lehet, hogy azt mondod, hogy lehet, hogy neked kiábrándító, de nekem nem. Én nagyon élvezem. Van egy szép nagy kocsim, egy szépen összerendezett darab por, és én imádom a kocsikat, nincs gond vele, nem, meg motorozni is szeretek, meg nem tudom mi mindent, játékhelikopterem van, és azzal töltöm az idő. Por! És lehet nagyon vonzó, és lehet nagyon, nagyon kívánatos, és a lelkem hozzátapad, és nekem tetszik. Nagyon jó helyre tapadtál. Tapadj csak jobban. És megvan a saját kis életem, de ne hagyd magad becsapni. A por akár szép, akár rusnya, akár természeti szemmel nézve lelkesítő, bátorító és örömöt okozó, akár elkeserítő, előbb vagy utóbb mindenképpen lehúz. Lehúz. Elkeserít. Kiábrándít. Kiábrándít. Nagyon jó szó. Kiábrándít. A világi öröm, a porból, az anyagi élvezetekből, a testi élvezetekből származó öröm felszínes. Amikor a lelkem a porhoz tapad, akkor a felszínesség veszteségére ítél. Lúzer vagyok, akit úgy átvertek, hogy nem is tud róla. Mint amikor van egy házad, és adnak érte egy papírt cserébe, és átírták a házadat valaki másnak a nevére, és ez a papír nem ér semmit. Lúzer vagy. Az ördög, a világ szeretné lekötni a figyelmedet a porral. És összeírtam néhány dolgot, hogy hova nézek, hova nézhetek, és ez mit eredményez. És az egyik, ahova sokszor nézünk, és ugyanúgy a pornak a része, az a körülmények. Mindannyiuknak vannak körülményei. Mindannyian meg tudnátok mondani, hogy mik a lehetőségeitek az üzleteteket tekintve. És hogyan állapítottátok meg, hogy megnézted a körülményeket? Nincs lehetőség. Kevés a lehetőség. A számok ezt mutatják. A három gyerekem van. Nincs egyáltalán gyerekem, és szeretnék. Van feleségem. Nincs feleségem. Van férjem. Nincs körülmények. És tudod mit? Mindenki panaszkodik rájuk. Nem tudsz senkivel úgy cserélni, hogy az ő körülményei utána mosolygossá tegyenek. A körülmények csak vannak. Mindenkinek vannak. És sose lesznek tökéletesek. Nem az a feladat, hogy a körülményeidet egy olyan rendbe szervezd, ahol majd nem jelentenek semmilyen akadályt, negatív érzést, kényelmetlenséget, hanem az a feladat, hogy elszakadj a körülményeidtől, hogy megszabadulj tőlük. Nem olyan módon, hogy megszünteted őket, hanem hogy fölébük emelkedsz. De ha a lelked a porhoz tapad, akkor a körülményeidben éled, és éled le az életedet. A felszínesség szegénységében, mint egy vesztes. Mint aki nem látja a láthatatlant, csak azt, ami az orra előtt van. Egy kicsi élet. Akkor a másik, és ez bonyolultabb egy picit, az emberek. Mire nézek? Hova fókuszálsz? Az emberekre? És itt ismerjük az általános fogalmat, az embereknek való tetszés csapdáját. És ez az, hogy ezt észrevettétek, hogy az emberek nagyon intenzívek. Ugye, hogy nagy hatást gyakorolnak. Akár akaratlanul is. Tehát csak azzal, hogy mondjuk ti itt vagytok, egy csoport ember, én ebből kiolvashatok 1000 dolgot, ami meghatározza a valóságomat. Úgy érzem, hogy van egy elvárásotok felém, és nekem meg kell felelnem. Úgy érzem, hogy rossz kedvetek van. Úgy érzem, hogy jó kedvetek van. És ez hat rám. Meg akarok neki felelni, ki akarom elégíteni, vagy csak egyszerűen, mint ahogy egy szag betölt egy helységet, az én orromat is megtölti az az illat, amit ti hoztok. Emberek. Ha emberekre nézve élem az életemet, nem biztos, hogy bölcs vagyok. Nem biztos, hogy bölcs vagyok. Az emberek a legértékesebbek ezen a világon. Ők azok, akikért Isten meghalt. Ők azok, akik mennek a mennybe. Ők azok, akik olyanok, mint te. De akkor sem élhetem az életemet emberekre összpontosítva. Az egyik csapda, amiben beleeshetek, az összehasonlítás, mint életelv. Mindig összehasonlítom magam valakivel, és mindig találok magamnál jobbat. Látszólag. Mert megnézem a Pétert, kiválasztom a legnagyobb erényét, és ahhoz az erényhez hasonlítom magam. Ha nekem magamnak rossz az én képem, és ugye tendenciám van arra, hogy lehúzzam magam. Aztán kiválasztom a következő embert, a következőt, és mindenkinek a legnagyobb erényéhez mérem magam, és azt veszem észre, hogy folyamatosan alul maradok. Hogyha pedig büszke akarok lenni, nagypályás, akkor mindenkinek a gyengéjéhez hasonlítom magam. Én nem vagyok ilyen, én nem vagyok olyan, olyan se vagyok. Hát milyen emberek között vagyok én? Én vagyok csak itt egyedül ilyen nagyszerű. És egy hamis világban élek, egy illúzióban. Egy görbe tükörben mérem az életemet. Aztán a következő, az emberek véleménye. És itt ott vannak az elvárásaik, amiknek akár hangot adnak, vagy nem adnak hangot, de manipulatívan kifejezik, és te megpróbálsz megfelelni neki. És egy olyan világban élsz, ahol szabályokhoz igazodsz, amiket Isten sose tett rád, hanem csak emberek, akiknek ez igazából a bűnük, hogy elvárják tőled ezt, azt, amazt. Nem mindig, de adott esetben előfordulhat. És te egy másik ember bűnének akarsz megfelelni, és ez köti békjóba és gúzsba az életedet. Milyen ostobaság? Vagy ott vannak az emberek elismerése. Ugyanilyen hamis képet, porhoz ragadt képet fest. Azt mondják, hogy fú, te olyan jól vezeted ezt a céget. Te vagy a főnök. Mondjad. Állati jól csinálod. Köszönjük szépen. És van egy imádat, ami körülvesz téged, egy nagyra becsülés. És te ebben fürdesz. És ez adja az én képedet. És ez is egy hamis tükör. Ez is kiábránduláshoz vezet. Mert kicsoda az az ember, tudod, aki nagyra értékel engem. Ahogy eltelik fél év elfelejt, ahogy elkövetem az első 3 igazi hibámat, ugyanaz az ember az ellenkezőjét fogja mondani. Akkor ott vannak az emberek érzelmei, vágyai, ami pedig manipulatívan hat rád. Volt már ilyen, hogy elmentetek mondjuk, mit tudom én, moziba, 5-en, és egy valakinek rossz kedve volt, és durcás volt, és az úgy rátette a pecsétet mindenkinek a hangulatára. Emberek érzelmei, ami manipulál, tudatosan vagy öntudatlanul. Tudod, én csak egyszerűen depis vagyok. Nem akarok én bántani senkit, de hát depis vagyok. És körülöttem egy picit mindenki depis lesz. Emberek érzelmei le tudnak húzni. De fordítva is, persze, állandóan bulizunk, mindig happy vagyunk. Gyerünk, mozogjunk szombat este, és akkor szeretem azt a társaságot, mert ott mindig vidámak. De az a vidámság honnan jön? Milyen alapja van? Mennyire tükrözi a valóságot? Tényleg vidámnak kell lennünk? A lényeg az, hogy felszínes, és olyan értékekkel, olyan információkkal tölti meg a lelkemet, amelyek nem valósak, mulandóak, és semmiképpen sem adják azt az erőt, azt a tekintélyt, amivel ki tudnám a népemet vezetni Egyiptomból, amivel én lehetnék Mózes, amivel én lehetnék az, aki látja a láthatatlant. Aztán a következő, a vágyak, félelmek. Mire nézel? Saját vágyaimra nézek. Van egy erős motiváció bennem, ami azt mondja, valami ilyesmit mond egy vágy. Oké, teljes lehetne az életed, ha ez meg lenne. Fordítsuk ezt le magyarra. Ez nagyjából azt jelenti, hogy nem teljes az életed, mert az még nincs meg. A vágy gyakorlatilag a holnap lehetséges értékéért tönkreteszi a mát. Mikor éled az életedet? Csak ma éled. Holnap megint ma lesz, amikor benne vagy. És ez a gondolkodás, ahol a vágyaidra figyelsz, a mától rabol meg, annak a reményében, hogy holnap talán jobb lesz. Őrület. És tudod, hogyha megvan az, amit ma vágysz, akkor vágyni fogsz valami mást. És ez a vágygondolkodás, illetve a vágyak szerint való élet, ha erre összpontosítok, egy szokás, egy olyan gondolkodásmód, amely igazából nem azzal van kapcsolatban, amire vágysz, hogy most nekem tényleg kell egy autó, vagy tényleg szeretnék nyaralni, vagy tényleg akarok egy nagyobb házat, vagy tényleg elegem van, és szeretnék egy jobb munkahelyet, hanem ez egy gondolkodásmód, amiben mindig belerakok valami újat. A muníció bármi lehet. A vágy gondolkodás a porhoz tapasztja az életemet. Egy kicsinyes, gyenge világba, ahol én harcolok, én küszködök, és nincs több annál, mint amennyi én vagyok, és amennyit én befogadok. Félelmek, ez ellenkezője a vágyaknak. Ugye? Félek valamitől, nem futok valami után, hanem futok valami elől. Aztán az érzések, és most nem másoké, hanem az enyém. A belső környezetem. Nehéz az érzéseinkre figyelni? Van egy rossz napod, vagy van egy jó napod? Kaptál levelet jó hírrel, vagy rossz hírrel? Nézed a számokat, és szia Gyuri, Isten áldjon. Nehéz az érzésekre figyelni? Nem, olyan könnyű, állandóan ott vannak, állandóan hatnak, és erősek. Az a feladatuk, hogy energiát adjanak, erőt adjanak ahhoz, amit meg kell csinálnod. A baj csak az, hogyha irányítatlanul hagyod az érzéseidet, akkor kifejeznek valami olyasmit, löknek, hajtanak egy olyan irányba, amiben esetleg nem is akarsz menni. Ha az érzelmeidre figyelsz, a lelked garantáltan a porhoz tapad, mert az érzelmek gondolkodás nélkül visszatükrözik azokat a hatásokat, amik érik őket. Megijeszted őket, és megrémülnek. És a por megijeszti az érzelmeidet, az élet dolgai, a számláid, a mit tudom én, és te rémületben élsz. A lelked a porhoz tapad. Aztán a következő, és ez már érdekes, a tények megrabolhatnak. Tehát Sanyi, ne viccelj, hát eddig úgy tűnt, mint hogyha te egy realista ember volnál. Eddig mindig arról beszéltél nekünk, hogy a tények szerint kell élni. Igen, de a tények Istent kihagyva a képből hamis képet festenek. A történelmi tények, a fizikai, biológiai, kémiai tények, úgy értelmezve őket, hogy nem teszem mögé az igét, egy hamis képet alkotnak. Minden ember meghal egyszer. Ez egy tény, igaz? Ki az, aki hisz a halálban? Azt hiszem, mind hiszünk, nem? Nehéz benne nem hinni. Nem nagyon ismerünk olyat, aki megúszta volna. Eddig. Igaz? Egy-két embert ismerünk. Illést. Énokot. Jézust. És azt hiszem, nincs is több. És ha halált magát, ő se úszta meg. Így van. Akkor csak Illést és Énokot. Így van. Úgyhogy a halál nagyon valós, tényszerű, igaz? És halálfélelemben élek. De ez nem igaz. A tények ha Isten igéje nélkül nézed őket, egy hamis képet festenek. A halál nem a vége valaminek, hanem a kezdete valaminek. A halál csak akkor ellenség, hogyha Jézus Krisztus nélkül kell szembenéznem vele. A halál valójában a legnagyobb hitbeli lépésünk lesz, amikor nem csak a jogaimat tagadom meg, nem csak az apámat, anyámat, házamat, értékeimet hagyom magam mögött, hanem a fizikai testemet és mindent, ami ehhez a világhoz köt. A halál valójában csak egy nagy lépés az igazi jövőnk felé. A tények, ha úgy nézek rájuk, hogy a lelkem a porhoz tapad, akkor nem mondják az igazat. És az utolsó pedig az, hogy önmagamra nézek. És ismerjük a sztorit az én képünkről, hogy amikor magamra nézek, mindig hasonlítok. Hasonlítom magam azzal, akinek lennem kéne. És nyilvánvalóan látom, hogy nem az vagyok. És amekkora a különbség a kettő között, annyira vagyok frusztrált. Vagy jóval többnek látom magam, mint ami valójában vagyok. És amilyen nagy a különbség a valódi önmagam és a képzelt önmagam között, olyan nagy a büszkeségem és a kevésségem. Önmagamra nézek, és mindegy, hogy mire jutok, ez alapján élem az életemet. És én erre jutottam, hogy mindegy, hogy természeti szemmel vonzó és pozitívnak tűnik-e az, amit pillanatnyilag látok, ha porra nézek. Vagy elkeserítőnek, mindenképpen megrabol, mindenképpen lehúz, mindenképpen csak töredéke annak, mint amire igazából szükségem van, csak töredéke annak, amire el vagyok hívva, mindenképpen egy sekélyes, egy felszínes, egy nyomorult kép, nem az a dicsőséges, amiben élni akarok, nem az, ami erőt ad, nem az, ami képessé tesz arra, hogy kihozzam a népemet Egyiptomból. Lúzer vagyok. Akár jól megy, akár rosszul, akár élvezem, akár nem. A helyzet az, hogy ha a lelkem a porhoz tapad, és én ebben megmaradok, akkor az életemet alapjáraton élem. Sekélyes örömben, és most ez nem kritika, én szeretem ezt a sekélyes örömet. Jó kis vacsora. Feleségemmel megnézzünk egy videót. Aztán olvasgatok, még egy picit is jót alszunk. Jó esténk lesz. Oké. Nagyszerű. De ha ennyi az egész, hány ilyen este után lesz ez kevés? Vagy ha mindig békében élem az életemet, mindig minden ilyen módon rendben van, tudod, a kis világunk megvan. Ennyi az egész? Ezért akarunk élni? Hol van a dicsőség? Hol vannak a nagy tettek? Hol vannak az igazi értékek, amikért érdemes akár meghalni is? Hol van az, ami fölkavarja a langyos vizet? Hol van az az élet, amiről érdemes beszélni? Tudod, amikor összejövünk haverok, és azt mondjuk, hogy mi történt? Hát, megnéztünk egy filmet. És milyen volt? Jó volt? Jó volt. És jó tettünk. Finom volt? Állati finom volt. És mi volt az? És elmondom, ennyi? Nincs más, amiről lehetne még beszélni? Nincsenek tettek, nincsenek értékek, nincsenek dolgok, amiket feljegyezni is érdemes volna? Nincs egy nagyobb kép, nincs egy dicsőség valahol? Nincs, mert a lelkem a porhoz tapad. Tudod, írtam egy könyvet, és miről szól az a könyv? Hát arról, hogy a Józsi ezt csinálta, meg a Béla azt csinálta, és oké, és akkor mi van, ha megírtad azt a könyvet? Hol van a dicsőség? Nem tudom, értitek-e, mit akarok mondani. Többre vagyunk elhívva. Nem elég, ha jól megy. Nem elég, hogyha víz fölött van a fejünk. Nem ez az életünk célja. És hogyha lapoznátok velem 1 Korintus 1:4-hez, És csak ugye olvastuk 119. Zsoltárból, hogy életem a porhoz tapad. És a Zsoltáríró a vers második felében rögtön megadja a választ. Eleveníts meg az igéddel. A Károly úgy írja, hogy eleveníts meg az ígéretet szerint. Az értelme mind a kettőnek ugyanaz. Hogyan kerülök ki a porból? Úgy, hogy új fókuszom lesz, új összpontosításom. A por nagyon valós. A vacsora a feleségemmel valós. A számláim valósak, a jogaim, ezek mind valósak. De nem ez a teljes definíció, nem ez a teljes kép. A fókuszomat föl kell emelnem innen, az összpontosításomat magasabbra kell emelnem, hozzá kell kevernem ehhez az információhoz azt, ami ezt igazából meghatározza, és ez van a Bibliában. Erről szól, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A por olyan, mint egy békjó, olyan, mintha köteleket kötnének rád, és oda kötöznének a földhöz. A por egy sekélyes, kiszolgáltatott, kicsi világban tart téged. Ha megismered az igazságot, azonban szabaddá leszel. És Isten igéje az igazság. Azt mondja ugyanitt, hogy ha akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Meg kell ismernem az igazságot. Hagynom kell, hogy Jézus Krisztus megszabadítson. És persze, a hitem pillanatában ez megtörtént helyzetileg, de a fejemben is tudom-e? Reggel, amikor fölkelek, és a por elkezdi rám tekerni a köteleit, emlékszem-e rá, hogy én szabad vagyok? Emlékszem-e az igazságra? Megvan-e az a kép, aminek a fényében mindaz, ami ezen a világon van, a helyére kerül? És a helye az a lábad alatt van. A helye az a lábad alatt van. Nem is egy szinten veled, és semmiképpen sem fölötted. A világ dolgainak a helye a lábad alatt van, ahol te uralkodsz rajta, és nem ő uralkodik rajtad. Nagy különbség. A kocsiddal nincs semmi baj, ha az csak egy dolog az életedben. Bármit teszel, bármi után futsz, bárminek kötelezted el magad, rendben van, ha nem uralkodik rajtad. Rendben van, ha hitben tudod csinálni. Rendben van, hogyha Isten vezetését követted. Igenis, a világban élünk. János 17 azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. Hogy ne gonoszságban, ne istentelenségben, ne egy porhoz tapadt életben éljenek. És itt van az egyik legfelemelőbb része én hitem szerint a Bibliának. És ezt fogjuk olvasni. Egy Korintusban, és én 2 Korintushoz lapoztam, tehát 1 Korintus 6-tól fogjuk olvasni, de előtte csak gyors definícióként 4-1-től olvassuk. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Én nem az vagyok, aki a porban élem az életemet. Én Isten szolgája vagyok. Szolgája. És tudod, Pál azt mondta, hogy rabszolga vagyok. Alávetett szolgája Istennek. Azonnali engedelmességre kötelezett. De minek vagyok én alávetve, ha jobban megnézed a Biblia üzenetét? Minek vagyok én a rabszolgája, hanem Isten szeretetének vagyok alávetve, és nem Isten szeretetének vagyok a rabszolgája. Annak vagyok. Isten szeret engem, ő szolgál engem. És amit én teszek, az, hogy hagyom, hogy ez a szeretet uralkodjon rajtam. És igen, ennek a szeretetnek alávetem magam. És igen, ha ez a szeretet azt mondja, hogy jöjj, akkor megyek. Ha ez a szeretet azt mondja, hogy várj, akkor maradok. Egy csodálatos iga ez. Egy olyan, amelyik felemel. Egy olyan, amelyik megszabadít. De itt a második mondat. Azt mondja, Isten titkainak sáfárai. Isten titkainak sáfárai. Isten a mindenható, az ég és a föld teremtője, minden fizika, minden biológia, minden politika, minden a kisujjában van, ez semmi neki. Ő a mindenható, és ő neki vannak titkai, ő neki van egy mélysége, és te az az ember vagy, akire kijelenti ezeket. Te az az ember vagy, aki sáfárkodhat ezzel a megkapott üzenettel. Figyelj, Isten nagy dolgokat tesz ezen a földön, és neked mondja el. És aztán tőled sáfárságot vár. Azaz, te az vagy, aki gazdálkodik, bánik, törődik azzal, amit Isten rábízott. Fontos vagy. Személyesen, hisz az életét adta érted, és aztán az elhívásodban, mert a titkainak a sáfárává tett. És milyen hozzáállást eredményez ez? Én pedig mégpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Tehát akkor mi Isten elvárása? Hogy hűséges legyél. És mit jelent hűségesnek lenni? Nem, biztos sok mindent jelent, de egy dolgot biztos, kitartani. Megmaradni valaki mellett. Állandóan jól tenni? Nem. Én hűséges vagyok a feleségemhez, de sokat hibázok. De maradok. Hűséges vagyok. Nem hagyom el. Nem csalom meg. Ő a feleségem. Hűséges. Én sáfár vagyok, rossz sáfár, bevallom, de hűséges. Eltapsoltam a pénzt, de itt vagyok. És számítok a kegyelmedre. Hűséges vagyok. És az igazi hűség valójában Isten hűségében bízik. Semmi egyebet nem tudok tenni. Hű vagyok ahhoz, hogy hiszek neked. Hű vagyok ahhoz, hogy bízom abban, hogy amit te megígértél, azt el is végzed. Hűséges vagyok. És itt jön a reakció. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Ez nem tűnik egy porhoz ragadt gondolkodásnak. Figyelj, én Isten szolgája és sáfára vagyok. Értem adta az életét, a barátjának hív. Halálosan nem érdekel, hogy ti mit mondtok rólam? Sajnálom. Nem érdekel, hogy mit gondoltok, nem érdekel, hogy hogyan ítélkeztek, vagy hogy bárki mit gondol, és hogyan ítélkezik. Tudod mit? Még én magam sem ítélkezem. Még az sem érdekel, hogy én magam mit mondok magamról. Kicsit ilyen arrogánsnak tűnik, ugye? De nem az. Ez alázatos. Azt mondja, figyelj, én csak realista vagyok. Nem a csík húzza a repülőt. És ti a csík vagytok. A körülményeim csak csík. A számláim csak csík. A tények Isten nélkül csak csík, és nem a csík húzza a repülőt. Ez egy mély bölcsesség. De nem tudom, értitek-e? A helyére kerültek a dolgok. Van Uram, a mindenható. És ő előtte elszámoltatható vagyok. Az ő sáfára vagyok, és hűséges. De az nem te vagy. És nem a világ dolgai, és nem a por. Lázadó vagyok. Arrogáns majd, hogy nem. Tudod mit? Nem érdekel, hogy mit mondasz. Az egyetlen ok, amiért érdekelhetne, az a szeretet. Mert Isten szeret engem, és én szeretlek téged, és hogyha azzal, hogy engem érdekel, hogy te mit mondasz, közelebb tudlak vinni Krisztushoz, akkor érdekelni fog. De amúgy, csak úgy rólunk szólva, és vízszintesen, nem érdekel, hogy ki hogy ítélkezik, hogy ki mit mond, hogy ki merre akar taszigálni engem. Van nekem Uram, aki előtt állok vagy esek, de meg fogok állni, mert neki van hatalma arra, hogy megtartson. És azt mondja, 4. vers, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. És ez arról szól, hogy Pálnak tiszta volt a lelki ismerete. De itt jön a lényeg. De ha nem volna tiszta, akkor sem ezt tesz igazzá, és ezt én tettem hozzá, így van. De nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. És ezzel van elintézve. Tudom, hogy kire kell figyelnem, hogy kinek van joga szólni, hogy kinek van joga irányítani. És az Úr az. És ő meg is teszi, és én rá figyelek is. És hogy a többiek mit mondanak, az az ő dolguk. És engem nem nagyon érdekel. És ennek ellenére ugye mit csinálunk? Alávetjük magunkat a rendnek. Ha a rendőr azt mondja, hogy álljak meg, megállok. Ha a főnököm azt mondja, hogy jöjjek időben, időben jövök, és így tovább. De ez az alávetettség kire néz? A főnökömre? Nem. A főnököm egy senki. A pásztorom egy senki. Önmagában. Mint testi ember. De van egy hivatala Istentől. És Isten nevében jár, és az ő jellemét képviseli, és Isten használja őt, és sokszor az ő üzenetét hallom tőle, és ennek alávetem magam. Emlékeztek múlt héten a tabukra? És fogunk még erről beszélni. A tabukra? És zavarba ejtő volt, hogy nem megyek a pásztorom ellen. És pont te mondtad, Péter, hogy akkor ennek nincs ilyen szekta szaga, hogy mi befogjuk a szánkat, és akkor ő meg azt csinál, amit akar. Nem! Mert én nem a pásztoromnak vagy a vezetőmnek vetem alá magam, hanem Istennek. És abban a hitben, hogy a tekintély, aminek alávetettem magam, az egy Istentől delegált tekintély. És ez az imám, Uram, ha ez te vagy, akkor elfogadom. És szerintem igazságtalanul cselekedett, mint ember, bánj el vele, de a te tekintélyed ellen, amit te ruháztál rá, nem fogok menni. És Isten elbánik vele. És hogyha, tudod, az én felelősségem odáig megy, hogy nekem is tennem kell valamit, akkor Isten adott egy módot, ahogy tehetek. Négy szem közt oda megyek hozzá, és beszélek vele. Ha visszautasítja, viszek magammal valakit, ugye feltételezhetően mi egyet tudunk érteni ketten, ugye két tanulban egyel szemben, hogy te tévedsz, nekünk van igazunk, és beszélünk vele, és ha utána sem megy, akkor megyek a fölötte való tekintélyhez. Ez a rend. Betakarva a vétséget, kegyelemben megbocsájtva, türelemmel igazságot keresve. De nincs bennem a lázadás gondolata, hanem végig az alávetettség. Miért? Mert Istennek alávetem magam. De ez nem egy közvetlen alávetettség, ha csak nem a szeretetből. És hadd olvassam el ezeket a verseket, és akkor itt be is fejezzük. 2:6. És ezek olyan gondolatok, amiken szeretném, hogyha elmélkednétek. Mert beszéltünk a porról, és arról, hogy a lelkünk hozzátapad. De Isten igéje megszabadít. Mert Isten igéje egy olyan világról és egy olyan valóságról beszél, amelyre teremtve lettünk, amely már ma a hétköznapokban a gyakorlatunk lehet, amely az önazonosságunk lehet, ami az igazi valóságunk. És ezek a versek nagyon magasra emelik ezt a valóságot. Figyeljetek! 6. vers. A tökéletesek között, és ezek a hívők, azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ múlandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Oké, tehát van a világnak egy bölcsessége, ami múlandó, és mi nem erről beszélünk, hanem van egy másik, egy titkos bölcsesség, aminek aztán a sáfárai is vagyunk, úgyhogy ez a tiéd, de aztán bánj is vele, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Itt van az a nagy élet. Itt van az, amiről könyvet érdemes írni. Itt van az, amiről izgalmasabb beszélgetni, mint arról, hogy mit tettünk tegnap vacsorára. Itt van a nagyobb élet. És ez egy titok, nem nyilvánvaló. Aki nem keresi, nem találja meg. Akinek nem értékes, annak elmegy a füle mellett. Ez egy titok, és Isten nem dobja ezt a titkot, ezt a kincset csak úgy a disznók elé, hogy aztán megtapossák, hanem mint kincset adja neked. És így hangzik, azt mondja, ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. És világos, hogy ez a titok Jézus Krisztussal teljes, és persze Jézus Krisztus személye minden, és persze nem csak őróla van szó, hanem mind arról, amit ő jelent, amit ő ígért, amit véghez visz, amit megtesz, de a lényege akkor is Krisztus. Nincs más titok, nincs más élet, mint ő. És őt, főleg vallásos emberként, könnyű nem titokként látni. Jézus, hát ne viccelj, tudok róla mindent. Ha, kisfiam szokta mondani, hogy hát kicsit uncsik az Isten tiszteletek, mert mindig ugyanarról van szó. Ezt hallottátok már? Mindig Jézusról van, nem? Tehát a természeti elme nem látja a titkot. A természeti elme vak rá, fogalma sincs, hogy hol van itt a több. És lehet, hogy néha én se látom, de tudom, hogy ott van, megelőlegezem, és keresem, és akkor megpillantom. Ez a keresés az egyik felelősségem. Azt mondja, hogy hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. És hogyha János 8-ban van, ez 8-ban, 8-14, mindjárt megnézem. Ott beszél Jézus arról, hogy előre megy és helyet készít nekünk. Mindjárt megnézem. János 14, 1-től. Hétig mondjuk. Jó, és ott beszél erről, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. De ez csak egy része. A mi valóságunk egy olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Annyival magasabb annál, mint amit mi természetileg porhoz tapadt elmével csak képzelni is tudnánk. És erre vagyunk elhívva. Az életed, amikor rácsodálkozol Isten szemével, egy olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Az ó élmény, amikor, atyavilág, van ilyen. Ez lehetne az én életem. Ez én vagyok. Nekem ez a sorsom. Hihetet, értékek. Hatalmas. De a természeti elme nem látja. És ezért nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a szellem által. Mert a szellem mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi szellem, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten szelleme. És ez arról beszél, hogy bennünk van valami, egy szellemi rész, ami megvan Istenben is. És ez a szellem átjárja a teljes lényünket, mint ahogy Isten szelleme is átjárja teljes egészében Istent. Ő Isten. És ez a mélység beszél ezzel a mélységgel. A tökéletes kommunikáció, ha akarom, ha engedem, szellemtől szellemig, Isten kinyilatkoztatja nekünk azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a szellemtől jött tanítással a szellemi dolgokat a szellemi embereknek magyarázva. A nem szellemi ember pedig nem fogadhatja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. És erről beszéltünk, hogy van itt egy mélység, van egy élet, ami nem a porról szól. Hey, mi a hasznom abból, hogy eljövök ide péntek reggelente? Vagy mi az adjak tizedet? Hol a nyereségem, ha én tizedet adok? Vagy mi az, hogy ne bízzak emberben? Hát ha nem bízok magamban, és a munkatársaimban, és a hitelezőmben, akkor kiben bízzak? Hol lesz az eredmény? Hol van az értelme annak, hogyha megütnek jobb felől, oda tartod a bal arcodat is? Vagy fordítva, mit tudom én? Tudod, nem értem, nincs semmi logika. De a természeti ember nem látja. Ő csak a kis képet tudja vizsgálni, azt, amelyik a porhoz tapad. Nem látja a mögöttes valóságot, amely meghatározza ezt az egészet. És nem érti, hogyha itt veszítek, ott nyerhetek. Nem érti, hogyha itt engedek, ott megkötök. Nem érti, hogy a dolgok hogyan állnak igazából össze. Egy pici kis világban él, ahol csak az ő ereje van, az ő küzdelme, azok az értékek, amiket ő ismer, és pont... De nekünk megvan Isten szelleme, amit azért kaptunk Istentől, figyeljetek, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Amikor hittél, megkaptad mindent. A te nevedre lett írva. Isten titkai, vagyona, és ő maga a személye is, mint a te férjed, mint az atyád. Lehet ennél többet kapni? A végtelen teremtő Isten teljessége a tiéd. Ismered? Ez a kérdés. Mózesre azt mondtuk, hogy lúzer, mert ő volt Egyiptom hercege, és kitapsolta magát belőle. És mi mik vagyunk? Mi Isten örökösei vagyunk. Szentjei, szeretetjei. Tudjuk, hogy mi a miénk. És igen, persze, ezért vagyunk itt, ezért éljük így az életünket, ezért nem vagyunk bolondok, hogyha a Bibliát tanulmányozok, ezért nem vagyunk bolondok, hogyha hitben éljük az életünket, és a természeti szinten hajlandóak vagyunk veszíteni azért, hogy a láthatatlan szintjén, ahol Mózes élt, ami az igazi valóság, nyerjünk. Nem vagyunk bolondok, ezért élünk így. Ezért keressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből és erőnkből. Mert megvan nekünk Isten szelleme, aki garantálhatja, hogy sikert aratunk. És ez a célunk ezen a földön, hogy megismerjük azt, amit Isten már nekünk adott. És ez olyan, mint Ábrahámnak, akinek azt mondta, hogy azt a földet, amire a lábadat teszed, neked adom. És Isten azt mondja, hogy azt az igazságot, azt a titkot, azt a vagyont, amit elhiszel, amit megismersz, abból, amit neked adtam, az végleg a tiéd. Az végleg a tiéd. És talán fogunk beszélni a bémaszék ítéletről, ami az az ítélet, amire mi hívők megyünk. És az valami ilyesmiről fog szólni, hogy figyelj, ez mind a tiéd volt. Ez a föld, amíg a szem ellát, ez a tiéd volt. Csak be kellett volna járnod, de te nem tetted ki a lábadat az udvarból. Itt élted le az életedet a lakásodban, és attól számított 100 méteren belül. És most elveszem tőled. Elveszíted. A bémaszék keserű része a jutalom vesztés lesz. És az őrület az lesz benne, hogy ez mind már az én nevemen volt. Isten nekem szánta, és én ott hagytam. Nem hajoltam le érte. Nem tudtam. Nem érdekelt. Azért kaptuk Isten szellemét, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. És befejezésképpen 15. vers, a szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki nem ítéli meg. Mert kiismerte meg az Úr gondolatát, hogy őt kioktatná, bennünk pedig Krisztus értelme van. És itt jön a hihetetlen kontraszt. A természeti ember, aki azt mondja, hogy mi van? Nem értem, nem is érdekel. Hülyének nézlek, igazából hülyének. Tudod mit? Még hogyha el is jövök ide, amikor hazamegyek, mint a kihúzták volna a konnektorból, és élem tovább az életemet, tudom én, hogy mi a jó nekem. Tudom én, hogy mi az, hogy mire kell figyelnem. A lelkem szépen hozzá van tapadva, és jó az úgy. De van egy ember, a szellemi ember, aki mindent megítél, és nem a bírói székből, hanem a felismerés bölcsességével, szeretetben, aki felismer, aki lát, aki az igazi valóságot nézi, aki látja e világ ábrázata mögött Krisztus hatalmát, erejét, célját, aki hitben él, mint aki látja a láthatatlant, aki amikor bemegy az egyiptomi fáraóhoz, akkor nem emberként megy be, hanem Isten szolgájaként és Isten titkainak sáfáraként. És ezt az embert nem ítéli meg senki. Nem érdekel, hogy ki hogyan ítélkezik, hogy ki mit mond, hogy melyik a tények, az érzelmek, más emberek, az én képem, vagy bármi merre akar taszigálni. Nem érdekel. Mert én nekem Isten az Uram. Ő ránézek, őt követem, ő az erőm, igazságom, megszentelődésem, bölcsességem. És a többi, ne haragudjatok, nem tud versenyre kelni ezzel. Úgyhogy Krisztus értelme van benned. Ha fogod a kezét, akkor az ő elméjével élsz. Milyen mértékben, amilyen mértékben megismerted őt és azt, amit ajándékozott neked. Milyen mértékben, olyan mértékben, amilyen mértékben bízol benne. És ez egyszerű. A szellemiség olyan, mint egy kapcsoló. Klik, bízom benne. És ég a villany. Klik, nem bízom benne. És sötétben matatok. Ez a kapcsoló minden pillanatban ott van a kezed ügyében. A hit és hitetlenség, a bizalom és a bizalmatlanság között választhatsz. A lenézek a porra, és beletapadok, vagy hogy Isten igéje, ígérete megelevenítsen, és fölemeljem a tekintetem, és az igazi életemre nézzek. Úgyhogy köszönöm a figyelmeteket, és csak kérünk, Uram, hogy áldj meg minket, emeld fel a tekintetünket, add, hogy lássuk a láthatatlant minden nap, minden pillanatban, és az a csendes halk hang, ami a te hangod, az a gyönyörű, de néha halvány kép, amit ember szíve még meg sem sejtett, az uralja az életünket, még akkor is, hogyha minden üvölt körülöttünk, hogyha minden hangos, hogyha minden és mindenki manipulál, hogyha húznak és vonnak, csak hadd emeljük fel a tekintetünket, és mondjuk azt, hogy nem érdekel, hogy ki hogyan ítélkezik, hogy ki mit követel, hogy ki hova akar tépni, csak halk kutyaugatás a szélben, ennyi az egész. És igazából te szólsz, Uram, te szólhatsz egyedül, hogy én hallgassak rá, és kövesselek, és szeresselek, és aztán szeressek a te nevedben másokat. Ez az imánk, Uram, és hogyha valaki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, itt a lehetőség, csak tedd meg, elfogadlak, Uram. Tudom, hogy bűnös vagyok, olyan vagyok, mint a többi ember, bűnös, és te meghaltál ezért a bűnért. Elfogadom ezt a váltságot. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj örök életet, mondd utánam. Adj örök életet, ennyi az egész. És Krisztus örök életet ad neked. Krisztus drága nevében imádkoztunk. Amen. Amen.